Galamb egy altiszti iskola ablakából nézte a sivatagba induló peleton készülődését. Mit kellene tenni, Istenem? A Fobur Montmartre-on egy szegény özvegyasszony és egy kedves, finom leány, akiket legjobban szeret a világon, 10 000 dollárt kapnának, és ehhez csak egy ilyen semmittevő, léha alaknak kellene meghalnia, mint ő. Hát még meghalni sem hagyják az embert. Szerencséje volt. Ezen az órán a katonai büntető körvénykörről oktatták őket. Az előadás végén Galamb boldogan fellélegzett. Az oktató többek között ezt a paragrafust is ismertette. A csapat testtől megkísérelt szökés, valamennyi kedvezmény és megkülönböztetés megvonásával jár. Altisztjelöltek visszakerülnek legénységi állományba, előző szolgálati helyükre. Nincs semmi baj, még ma megszökik. Elmegy az uszodába, és holnap után a törvény értelmében régi beosztásában elindul a többiekkel együtt a sivatagba. Egy óra múlva az erőt hátsó udvarán felmászott az esőcsatornán, s mikor a poszt kissé eltávolodott, átvetette magát a falon, aztán szaladt. Takarodó után 8 őrjárat indult a keresésére, és Latouré őrmester bús komoran tépdeste ajaksörtéit. Nyugodtan sétált a kikötő pálmái alatt, hallgatta a rakodást, a hajótülkök és az autódudák lármáját, boldogan szívta be a dagállyal érkező sós szagú esti légáramlatot, és nézegett a nyugodt vízi tükrön rezgő sok-sok parti lámpa vízfényét. Várta, hogy kézre kerüljön. Egyik negyed óra múlt a másik után. Na, mi lesz? Micsoda amerikázás ez? Hol a patrul? Hát így hagyják itt a katonaszövekevényeket korzózni. Vagy van megtorlás és fegyelem, vagy nincs. Körülnézett, de sehol egy őrjárat. Szép kis katonaság. Szökött egyének nyugodtan dohányoznak a város gócában, és a tisztelt légióval füle botját sem mozgatja. Dühében már nem tudta, mit tegyen. Egyszerűen odasétált a dísztérre, a kormányzósági palota hatalmas ívlámpái alá. Valami vendégség lehetett a katonai parancsnoknál, mert sorra érkeztek az autók és pazar uniformisok, csodás hermelin belépők, fehér frakkok vonultak fel. Itt is áldogált vagy fél órát, de hát mi az? Miért nem fogják el? A magyarázat elég egyszerű volt. Valamennyi őrjárat az óváros, a halászkikötő, a környékbeli erdőségek és egyéb olyan helyek felé vette útját, ahol egy épp elmélyű, szökött légionista rejtekét lehet gyanítani. A kormányzóság előtt igazán senki sem kereste. Illetve akadt ilyen is. A költő. Troppauer Hümér. Ő szerette Galambot, aki mindig megértő hallgatóság volt. Akármi legyen, ha elfogja ezt a kedves, aranyos embert. Mint őrjárat vezető, tehát harsányon komandírozott. Irány a dísztér! Ott igazán nem ütközhet a szökevénybe. De alig, hogy az előkelő negyedbe értek, az egyik legény megböki. Te, nézz oda! Ott a szökevény! A költő hüledezve kapkodta a fejét. Nem ette meg a fene! De mégis barátságos mosollyal integetett feléjük, aztán odajött, és idegesen szólt rá Troppauerre. Hol kódorogtatok ennyi ideig? Még az életben nem láttam ilyen katonaságot. Mit lehet tenni? Komoran közrefogták, és megindultak vele visszafelé. Minek szökött ide a dísztérre? Kérdezte Troppauer. Unatkoztam, felelte. Aztán ő kérdezte. Nagy volt a ribillió? Törhető. Latouré őrmester mindenféle porokat szed. A külvárosba értek. Galamb vidáman fütyörészett, céltalanul kóborló arabok a keskeny utca hosszú házai mellé lapultak, és sötét pillantásokkal néztek az őrjárat után. Azért mégiscsak szerencséje van, mondta Troppauer. Mi legkésőbb holnap után megyünk a pokolba. Maga meg itt marad Oramba. Most már én sem maradok itt. Megszöktem. Mondom, hogy szerencséje van. Akit 24 órán belül elfognak, az nem számít szökevénynek. Engedély nélkül kimaradat, néhány pelotot kap, és kész. Szent Isten. Szóval megint szerencséje volt. A szerencse, mint egy nyomorult vérebb fut utána, de ő nem hagyja magát. Ügyesen beakasztotta a lábát hátulról, Troppauer bokájába. A költő akkorát esett, hogy az éjszaka beleremegett. A katonák nem tudták, mi történt, és mire magukhoz tértek, a fogoly elrohant. Troppauer előírás szerint tüzet vezényelt. Anjou, fő! Hat puska vette célba a holdat, és sortüzet adott az égi testre. Padőzsinnesztik, anáva, más! Agyonlőni nem akarták, de most már szívesen elfogták volna. Galamb rohant. Súlyos futóléptek döngtek a nyomában. Most látta csak, hogy a villa sorban van. A szerencsétlen doktor Bretáj villájához ért. Hoppá, ez állítólag lakatlan. A vak sötét útról átvetette magát a kerítésen. Néhány másodperc múlva odaért az őrjárat. Össze-vissza kiáltoztak, zseblámpáikkal világítottak mindenfelé, nem látták eltűnni Galambot, csak azt tudták, hogy errefelé vezették a nyomok. Valamelyik mellékutcába futott be, vagy egy üres telken bujkál. Rövidesen 2-3 rendőr is segített az éjszaka csendjét felverni. Galamb Lábujhegyen a házhoz lopózott. Most is néma, elhagyott volt a lezárt villa, az ablakain sötét redőnyökkel. Az egyik földszinti ablakon nem volt redőny, valami cselédszoba lesz, vagy mosdóhelyiség. A nagy zajra és lövöldözése egy megijedt szomszédos vállalkozó telefonált a riadó készültségnek. Hirtelen éles szirénázás üvöltött föl. Galamb nem mulasztotta el az alkalmat, mialatt a szirénahang minden túl harsogott, hátra lépett, és bajonettjét nekivágta a csukott ablaknak. Az oldalfegyver berepült a helyiségbe, közben kitörte az üveget. Olyan volt ez a cserempelés a szirénahang mellett, mint légydöngés az oroszlán ordításhoz képest. Most már átlépett a párkányon. A konyhába ért. Tapogatózva ment, míg újabb ajtó előtt állt, hallgatózott. Aztán lassan lenyomta a kilincset, hogy tovább haladjon. Maga sem tudta, hogy miért, de megijedt, ahogy a beszáradt ajtósarok hosszan, élesen nyikorgott, betöltve a hatalmas halt. Mert halba nyílt az ajtó óriási sötét terembe. Magasan az egyik szellőztető ablakon keresztül bevilágított a hold. És mélységes némaság. Elindult a folyóson, aztán jobbra-balra kanyargott, és odaért egy kis kapuhoz, ahol a kísérteties nőt látta. Ez a hátsó bejárat. Lenyomta a kilincset. Zárva volt. Egy ideig céltalanul ő döngött a sok felé nyíló oldal folyósókon. Kijárást keresett, de a ház valóságos labirintus volt. A cselédlakásokhoz vezető lépcsőre ült, és elszívott egy cigarettát. Itt esetleg holnapig elbújhat. Eldobta a cigarettát, és továbbment. Egyszer csak ott állt ismét a néma sötét halban, a csend bátóan nehezedett a teremre. De Galambnak jó idegei voltak. Elhatározta, hogy keres valahol egy fekvőhelyet, ahol átalussza a vitathatatlanul szökéshez szükséges néhány órát. Elindult a falépcsőn, amely a halból egy karzatra vezetett, bizonyára onnan nyílnak a hálószobák. A falépcső fülsiketítően nyikorgott, és nagy porfelhőket szusszantott magából. Igazán kísértetnek való hely. felért a korridorra. A lépcsővel szemben az első ajtón benyitott. Vaksötét volt. Nem baj. A fő, hogy valami fekvő helyet találjon, aludni úgyis csak sötétben lehet kitűnően, és remélte, hogy a kísértetek nem zavarják. Óvatosan haladt a fal mentén. Közben a keze egy szekrény mellett rátapintotta villanykapcsolóra. Megcsavarta. Világos lett. Ilyettében felkiáltott. A szoba közepén, egy nagy vértócsában, pizsamába öltözött férfi feküdt a padlón, arcra borulva, holtan.